Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 475. dicséretünk első 4 versét, mely így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatja. További segítségünk is jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét Nehémiás könyve 2. fejezetének 10. verséből.
Áldás békesség! Nehémiás könyvéből a 2. fejezet 10. verse következőképpen szól. Artasasza király uralkodásának 20. évében, Niszán hónapban történt. Bor volt előttem, én pedig fölvettem, eltettem a bort, és oda gyújtottam a királynak. Nem szoktam előtte kimutatni a szomorúságomat. Ezért így szólt hozzám a király: miért szomorkodsz, miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Akkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak: örökké éljen a király, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhallazzá vált, és kapuit tűzemésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem: mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a mennyistenéhez, majd ezt mondtam a királynak: ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod a te szolgálat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette állt, vagy ült: meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak: ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a király erdők őreihez is, hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál lévő erődítésnek, meg a városi falának kapuihoz, és ahhoz a házhoz, amelyikbe majd én költözöm. A király megadta ezt nekem, mert velem volt Istenemnek jó akarata. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit, a király adott mellém katonatiszteket és lovakat is. Meghallotta ezt a Horoni Szamballat és Tóbia az Amoni hivatalnak, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiának a javát keresi. Eddig szól az ige. Köszönöm szépen. Amen.
Imádkozzunk. Szent Istenünk, mindenható, dicsőséges Atyánk, az egész mindenség Ura és Istene. Nem is tudunk belegondolni, hogy mi nagy csoda és ajándék, hogy eléd állhatunk. Szent ez a hely, hiszen Te itt vagy. Szeretnénk levetett saruval megállni előtted. És arra kérünk, hogy nyújts kegyelmed és szent lelked, hogy testünk, bensőnk a Te szent lelked temploma lehessen. Hogy megértsük a Te akaratodat, és készek legyünk engedelmesen követni is azt. Mindezt nem a magunk érdemeiben bízva kérjük, hiszen azok nincsenek, hanem egyetlen egyedre, akiben Te gyönyörködsz, és aki, ami hűséges Urunk Jézusban bízva, jövünk most eléd, Istenem. Hallgass meg, és árasz ránk áldásodat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett 475. dicséretünknek az 5. versét, nyújtsd kegyelmed és szent lelked. Hirdetésem alapigéje a már hallott Nehémiás könyve 2. fejezetéből, a 2. versből a következőképpen. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg, nem más egy, mint szíved szomorúsága. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az ő igéjét. Kedves testvérek, az előzőekben, az eddigiekben két alkalommal hangzott már az Isten igéje alapján az üzenet Nehémiás könyvéből. És az eddigiekből megérthettük és megláthattuk, hogy Hanáni látogatása mély nagy, mélységes szomorúságot hagyott Nehémiás szívében. Hanáni értesítette Nehémiást mindarról, ami Jeruzsálemben van. Értesítette arról, hogy a nép és a vezetők között micsoda konfliktus van. Hogy nem tudnak megegyezni mi miatt, pénzügyek miatt, mint ahogy az általában lenni szokott. És hogy a templom ugyan kész, felszenteltetett, de egyébként minden romokban van, felégtek a kapuk, és semmi nem történik, nem lép előre semmi. Tehát igazán ez a semmi nem történik szomorúsága tölti be Nehémiás szívét. És ezek után hallottuk, hogy rá nehezedvén e terhek Isten elé lép. Böjtölve és imádkozva könyörög. Hallottuk az elmúlt vasárnap az imádságának az üzenet pontjait, hogy mi minden jellemzi az ő imádságát, mi minden tanulhatunk ebből mi magunk is. A lényege ennek az imádságnak az volt, hogy első renden nem a szükségeket vitte Isten elé, nem ezekkel bombázta az ő Istenét, hanem rendelkezésére kívánt állni. Itt vagyok, Istenem. Itt vagyok a magam szomorúságával, tehetetlenségével, népem és önmagam bűneivel. Így állt oda. Itt teltem 4 hónap, Hanáni látogatásától kezdve. És ezután érkezik el az az idő, a rendelt idő, az az alkalom, az a kairosz, amiről az elmúlt vasárnap is hallottunk, amikor Nehémiásnak elkezdődik a küldetése. És ez azzal kezdődik, hogy a király megkérdezte őt, rákérdezett, miért szomorú az arcod. Sokféle szomorúság tölthet be bennünket. Ahogy Pál apostol utal és figyelmeztet rá, betöltheti világi szomorúság is a szívünket. Ami nem vezet jóra, csak halált nemz, halált szül. De betöltheti a szívünket Isten lelke általi szomorúság, ami pedig üdvösséget munkál. És nem csak a magunk életében hoz jót, hanem mások életére nézve is szolgálatba állít. Isten csodája az, amit elvégzett Nehémiásban, és elvégezhet bennünk is folyamatosan, újra meg újra. Szabad nekünk úgy odaállni Isten elé, őszintén elmondva azt is, ha világi szomorúság tölt be. Ha pénzügyek miatt szomorkodunk. Ha valamit nagyon szerettünk volna, és nem történik meg. Vagy egyszerűen általánosságban elszomorít minket a környezetünk, amiben élünk, és amiben nem igazán látunk fölemelkedést és kiutat. De mindez lehet Isten szent lelke általi szomorúsággá. Hogyha Isten belenyúl az életünkbe, belenyúl az érzéseinkbe, belenyúl a gondolatainkba, és átformálja, módosítja, átalakítja a világi szomorúságot is Isten lelke szerinti szomorúsággá. És az imádság, ez az, amit tanulhatunk elsősorban ebből a kis sztoriból, ebből a 10 versből, ez az első, amit látunk, tetten érhetünk, hogy az igazi Isten szerint való, Isten lelke szerint való szomorúság tettekre sarkal, cselekedeteket érlel az életünkben. Nem maradunk úgy, érintés nélkül. Hányszor imádkoztunk úgy, hogy semmi nem történt. Elvégeztük az imádságunkat, fölálltunk, mentünk tovább, és el is röppent. És hányszor tapasztaltad, hányszor éltük meg azt a csodát, hogy imádság által kezébe vett az Isten, dolgozott bennem, bennünk, és ezt abból látjuk, és úgy élhetjük meg, és úgy élhetem meg, hogy tennem kell, hogy szólnom kell, hogy mondanom kell, hogy nem hallgathatok némán, nem maradhatok néma ebb. Ez történik Nehémiás életében. Ezt látjuk elsőként is, hogy Isten elkészíti ezt az alkalmat. mert a kairoszt mindig ő készíti. Mi megragadhatjuk, vagy nem. Nehémiás megragadja, és amikor a király megkérdezi, hogy miért vagy szomorú, akkor ebből egyértelmű számára, hogy eljött az idő. Hogy most van itt az idő, és mindaz, amire Isten őt felkészítette a 4 hónapi bőjtés imádság alatt, most beérhet, és be is fog érni, mert az ő munkája. Nem az övé, nem Nehémiásé, nem az ő manipulációja, hanem Isten csodálatos, kegyelmi munkája. És amikor megkérdezi a király, ugyanis azt is tudnunk kell, hogy a keleti uralkodók előtt nem illett szomorúnak bizonyulni. Egyszerűen boldognak és jókedvűnek kellett lenni. Nem lehetett az uralkodót terhelni semmi némű szomorúsággal, meg bánattal, meg kesergésekkel. Minden az uralkodóért történik. Milyen csoda, hogy ez az uralkodó, ez a király nem egy általános keleti uralkodó, mert hogy ő benne is Isten munkál, mint ahogy elődeiben is. És megkérdezi, rákérdez. És ugye itt jön az az óriási nagy lehetőség, amit nekünk is földob az ige, hogy valljuk meg a bennünk lévő reménységet. Hogy mondjuk el, hogy mondjuk ki. És mikor máskor, ha nem akkor, amikor kérdeznek még a tetejébe. Rá is kérdeznek. Milyen sok hallgatás, milyen sok mulasztás van a mi életünkben is, keresztények életében, mai világunkban, amikor mi jól el vagyunk, és örülünk, ha nem bántanak, ha semmi irritáció nem él, nyugalomba élhetünk, és gyakorolhatjuk a hitünket. De milyen sok kairosz volt, amit Isten készített, és nem ragadtunk meg. Nem mondtuk el. Nem mondtuk el a bennünk élő reménységet. Nem vallottuk dicsőséges Urunkat. Nem mutattunk rá, aki őriz minket, mert az ő országát zengjük, mert az ő zászlaját lobogtatjuk. Nem mondtuk el, nem vallottuk meg. Adja az Úr, hogy ránk terhelődjön. Mint ahogy Nehémiás szívé vállán ott van ez a teher. De ugyanakkor a szívében ott vannak az isteni tervek. A tovább húzott szál, hogy van tovább. Isten azt akarja, hogy legyen tovább. Azt akarja, hogy Nehémiáson keresztül és a királyon keresztül legyen tovább. Azt akarja, hogy rajtad keresztül, rajtam keresztül legyen tovább. Hogy változzon a környezetünk. Ez nem megy magunktól. Én tőlem biztos nem. Nagyon tudok hallgatni. Profi módon. De Isten által igenis lehetséges, hogy megnyílik a szívünk, a szánk, a kezünk, elindul a lábunk, és az ő követségében találjuk magunkat, amit ő mindig megkoronáz és megáld. Erre egy példa, sokat szomorkodtam én is amiatt, az utóbbi időben emiatt, hogy szólni kellene, és adott esetben is hallgatok. Vagy ha megszólalok, na Isten őriz, akkor, mert akkor meg aztán kiborul. Múlt szombaton nem tegnap, hanem az előző szombaton egy konferenciáról jöttem haza vonattal. És az egyik állomáson felszállt egy 4 tagú család, 3 év körüli kisfiú, 8-10 év körüli kislány. Ahogy felszálltak, fölléptek a vonatra, egyszerűen áradt a feszültség. Tele volt minden feszültséggel. Aztán hangot is adtak ennek, az anya elkezdett kiabálni a gyerekkel, mert persze a gyerek 3 éves, futkorászik, nézelődik, kíváncsi. Ment utána, de valami eszméletlen módon kiabált, káromkodott a férjére, a mindenkire. És te mindannyiunkat átitatott, akik ott ültünk, ez a rossz, ez a negatív lélek, ez a feszültség, ez a borzalom. És már-már tényleg ott volt bennem, hogy ezt nem lehet annyiba hagyni, kellene már valamit mondani. És egyszerűen, de abban nem lett volna köszönet, tudom, ismerve én magamat, és egyszer csak azt a csodát éltem meg, amit sokszor szeretnék, hogy valami egészen más dolog történt bennem. Egyszerűen ki osont, elpárolgott a feszültség, az indulat, ez a negatív lélek, és békesség szállt meg. Eközben még az asszony kiabált. Valami csoda. És az is nem tudom, hogy, mert nem terveztem el, hogy megkérdeztem, hogy van itt szabad hely, nem akarnak leülni, vagy valaki nem akar. És a kisfiú rögtön oda telepedett. És ezzel teljesen megváltozott minden. A nő mosolyogni tudott, és látszott, érezhető volt, hogy helyére kerülnek a dolgok. És mindenki nyugodt és megbékélt. Igen, hatalmas dolgokat tud, akar az Isten lelke bennünk elvégezni, hogy tettekben nyilvánuljon meg az ő szeretete, az ő kegyelme, békét és örömöt, megoldásokat adó irgalma. Adja Isten, hogy megtanuljuk ezt, hogy alárendelvén magunkat álljunk minden imádságban elé. Legelőször is. Ne öntsük ki, ne öntsük ki, ennek is megvan az ideje, a bennünk lévő kérelmeink listáját, hanem először is álljunk meg, rendelkezésedre állok, mint Ézsaiás, itt vagyok, Uram. Itt vagyok, Uram, nem tudom, mit akarsz, mi a terved, de itt vagyok. Alárendelem magam akaratodnak, és amikor menni kell, megyek, amikor szólnom kell, szólok. Amikor tennem kell, teszek. Ezt akarom, Uram. De csak is veled és általad. Ez az első tanúság, amit megérthetünk és megláthatunk ebből a 10 versből, ebből a néhány versből. Így állhatott ezek után már a keleti perzsa király elé Nehémiás. És amikor rákérdez, jól lehet, meglepte a kérdés, mert ugyan miért foglalkozna egy hatalmas birodalom uralkodója, egy szolgácska szomorúságával. Amikor sokszor mi testvérek nem látunk rá a másik szomorúságára, nemhogy rákérdeznénk, csoda sorozat indul ezzel, és micsoda bölcsességet kap Nehémiás. Mert ez a másik tanúság, amit megérthetünk, és olyan jó lenne magunkkal vinni, olyan jó lenne, ha beépülne az életünkbe ez a látásmód, hogy lássuk meg, hogy igenis szükségünk van másokra. Egyedül nem boldogulunk. És ha úgy vesszük, mi keresztények sem boldogulunk egyedül, nem azért, mintha Isten ne tudná ezt megadni. Egy szavával teremtette a mindenséget. De nem akarja, mert azt akarja, hogy az általa teremtett emberiség végül is egymásra utalt legyen. És szükségünk van egymásra. És ezt meglátja Nehémiás. Nem beszélve a történeti háttérrel, hogy micsoda akadályok vannak. És persze elsősorban bennünk vannak az akadályok, ezért kell Isten elé állni, és rendelkezésre bocsátani magunkat, hogy Uram, Te formáld a gondolataimat, Te hangolj szeretetedre, ez a lényeg. De utána pedig odaáll a király elé, mert látja, hogy külső akadályok is vannak. És a perzsa király nélkül, az ő segítsége nélkül nem tud el sem indulni a következő fejezet Jeruzsálemért. Szükség van rá. Nyilván ezt is Isten világosította meg benne, a 4 hónapi bőtés ima közösség, az Úrral való közösségben. És ezt látja. És ezért bölcsességet is kap arra, hogy hogyan kezdjen bele. Hogyan kezdjen bele. És milyen csoda dolog, hogy Nehémiás azért ott él már, ki tudja mióta, a perzsa király udvarában, mint pohárnok, de közben, mint Isten kiválasztott szolgája is, és ismeri őket. Ismeri, hogy a keleti uralkodóknak mennyire fontos és meghatározza az ősök sírja, az ősök sírhelyei. Ezt láthatjuk az egyiptomi kultúrában, láthatjuk az indián kultúrában, és sok-sok nép történetében, hogy mennyire fontos, meghatározó az ősöknek a sírhelye, mert az a történelmük. Mert rejti a történelmüket, a múltjukat, és nem akarják ezt elfelejteni. És a király is kegyelettel hallja, és kegyelettel gondol erre. Ezzel, mint egy Nehémiás, a politikai élét is elveszi a dolgoknak, ami igen fontos, ott és akkor. És elmondja, nem hallgat, nem szerénykedik. Elmondja azt, amit Isten rábízott, mert tudta, hogy mire van szükség. Első renden is szabadságra, hogy bocsássa el a király, szabadságolja őt, hogy elmehesse Jeruzsálembe. Szabadságra van szüksége. Azon kívül szüksége van levelekre a keleti tartományok helytartóihoz, hogy azok átengedjék, egyáltalán eljusson Júdeába és Jeruzsálembe. És szükség van építőanyagra, szükség van fára is. Nagyon földhöz ragadt, profán kérés ez, szükség ez, de Isten minden némű szükségünket ismeri, ezt is. Ott pedig rengeteg fa van, miért ne kaphatna? Nehémiás most mindent elmond, amit Isten rábízott, amit fontosnak tart. És az a csoda történik, hogy sokkal többet kap. És mindig ez a csoda történik, testvérek. Ha hagyjuk, hogy Isten megbátorítson minket, hogy megtámogasson minket az ő lelkének hatalmas erejével és világosságával, és engedünk neki, soha nem maradunk vesztesek. Soha. Ő maga szavatolja, ő maga gondoskodik erről. Mi az a sokkal több? Hát először is óriási dolog, hogy a perzsa király Júdeát leválasztja a samáriai helytartóságról, önálló helytartósággá teszi, és helytartóvá nevezi ki Nehémiást. Hát persze, hogy nem örültek ennek, Szamballat, aki a samáriai helytartóságnak az önkény ura, meg Tóbia, aki a Jordán keleti részén lévő helytartóságnak a helytartója. Persze egyiket se nevezi Nehémiás helytartónak. Tehát ez az óriási dolog történik, ezt nem is kérte, nem is kerte, eszébe se jutott. Közigazgatási változásokat kérjen, eszközöljön a királynál, és megkapja. Helytartóként érkezik Judeába. És ami még a plusz, hogy a király védelmet biztosít, kísérőket biztosít mellé, katonai kíséretet biztosít mellé, szavatolni akarja, hogy meg is történjen, odaérjen, és megtörténjen az a munka, amiért Nehémiás vállalja ezt a küldetést, fölépüljön Jeruzsálem kőfala. Ez az alapja annak, hogy 52 nap alatt, el tudjuk ezt hinni? Őrület. Fölépül. Ugyanakkor, testvérek, mindazonáltal tisztába kell legyünk azzal, hogy Isten ugye nem a világ nagyjai kegyétől függ, vagy kegyük megvonásától függ. Az egyház kizárólag Isten jó akaratából él. Isten kegyelméből élhet, és él is. És erről a kegyelemről a legtöbb, amit megtudhatunk Páltól, hogy ez elég. Az ő kegyelme elég. Elég arra, hogy Nehémiást fölhatalmazza, megbátorítsa, kiképezze a Szentlélek. Alkalmassá tegye a küldetésének betöltéséhez. Elég ahhoz, hogy hazaérkezzen. Elég ahhoz, hogy össze tudja szedni az össze-vissza futkosó embereket, a különböző nézeten levőket, a különböző gondolkodásban leledzőket. Ez nem könnyű feladat volt, ma sem az. Hogy meggyőzni őket, hogy összegyűjteni, hogy mindenki odaálljon a résre, hogy mindenki a kezébe fogja a fegyvert és a munkaeszközt. Ez óriási dolog. Ez az Isten kegyelme nélkül lehetetlen. De már eleve úgy érkezhet Nehémiás, hogy biztos lehet abban, hogy Isten előtte járt. És ő fogja ott is várni. És ő adja meg, hogy megvalósuljon. Kedves testvérek, tehát ez az, amit megtanulhatunk. Ez az, amit magunkkal vihetünk, sőt, amiért nagyon fontos lenne ezt komolyan véve harcolva küzdeni az Úr előtt. Sajnos a kis imádkozgatások ideje nem most van. Most harcok kellenek. Odaállni Isten elé böjtölve és imádkozva, és nem tágítva előle addig, amíg a bensőnket meg nem tisztítja az akadályoktól. Mert bennünk vannak az akadályok, amikor némák maradunk, bennünk vannak az akadályok, amikor nem lépünk, amikor becsukjuk a szemünket, vagy homokba dugjuk a fejünket, amit a struc sem tesz meg, csak ez jó szlogen, de mi megtesszük, ez tulajdonképpen belső akadályoztatás. És addig, testvérek, imádkozz, bocsássatok meg. Saját magam életében tapasztaltam, és tapasztalom. Imádkozgathatok. De ha a belső akadályokat Isten nem hárítja el, akkor nem történik semmi, ugyanolyan maradtam. Az imádságom hatástalan, és az életem hatástalan, ha nem hatékony az imádságom. De nem csak az enyém, mindannyiunké. De Isten szent, hatalmas, mindenek fölött való. Olyan Istenünk van, ahogy énekeltük a csodálatos énekben az elején, amit tanultunk. Jó lenne azért még a végén elénekelni. Tehát, hogy igen, ilyen Istenünk van. Komolyan vesszük, hogy levetett sarokkal állhatunk meg előtte. Hogy miközben tegezhetjük Jézusban Jézusért, de nem haver, hanem a felséges, örökké való élő Isten, a mindeneknek ura, aki kezében tart mindent, az egész kozmoszt, elejtheti és fölemelheti. Mert hatalmában áll, ilyen Istenünk van. Dávid hatalmas Istent látott. Te hatalmas Istent látsz-e? A hitetlenségünk mindig arról beszél, hogy kicsike Istenünk van. Ha a hatalmas Istent látjuk, akkor megéled a hit bennünk, és bátorságot nyerünk. Adja Isten, hogy tisztában legyünk ezekkel. Tisztában legyünk azzal, hogy igenis szükségünk van másokra. Nekünk nem az a dolgunk, hogy negligáljuk, meg leszóljuk a nézeteiért, meg nem tudom, haragoskodjunk, meg gyűlölködjünk, hanem az, hogy Krisztus indulatával tekintsünk rá. És csodákat élhetünk meg, mert Isten az ellenséget is baráttá teheti. Ugyanakkor annak tudatában kell lennünk, hogy nem a világ nagyjai kegyétől függ az Isten népének élete, léte. Isten kegyelméből élünk, éltünk eddig, élünk most, és fogunk élni, és ez a kegyelem, ez elég. Amen. A 475. dicséretünk 9. versét énekeljük, áldott Isten. Kérdezem, majdnem elfelejtettem, jó, hogy ránéztem a lapra, köszönöm szépen a puskát. Bizonságtételre van lehetőség, ha valakiben valami megmozdult. Janka.
Áldás békesség, Abranc Jankának hívnak, aki még nem ismer. 8 éve költöztünk Kárpátaljáról. 5 lányom van, és egy kis fiam Mózes, és van egy férjem is. Én arról az Istenről szeretnék bizonyságot tenni, aki engem 15 éve megszabadított az okul dolgoktól, és azóta is csiszol. Ahogy a tiszteletes asszony mondta, hogy van-e bátorságunk megszólalni vagy hallgatni. Kb. Egy hónappal ezelőtt történt velem egy olyan dolog, hogy a kislányunk kórházba volt, és felhívott egy asszisztens, hogy van a kislány, és azt mondta, hát tudod, Janka, ilyenkor én szoktam imádkozni Szűz Máriához. Ameddig ő elmondta ezt az imát, én addig imádkoztam az Úrhoz, hogy Istenem, akkor most mit mondjak. Nem szerettem volna megbántani, és senkit sem szeretném megbántani, aki Szűz Máriához imádkozik. Ameddig ő elmondta az imát, én bennem is egy olyan lelkület jött, hogy mondtam, 15 éve olvasom a Bibliát, és én még ott nem olvastam azt, hogy Szűz Máriához imádkozunk, ő meghalt, ő szent, és ő is majd az ítélő szék előtt fog állni, de én csak az Istenhez szoktam imádkozni, és Jézus Krisztuson keresztül, mert Jézus halt meg a mi bűneinkért, és az Isten az, aki mi bennünk tudja elvégezni azt a munkát, hogy segítsünk a másiknak. Ennyit szerettem volna mondani, hogy tényleg, hogyha imádkozunk az Úrhoz, és akkor ad nekünk ehhez bölcsességet, hogy mit szóljunk abba az időbe, de igen, van olyan is, hogy inkább nem szólalok meg, mert ha egyszer, kétszer, háromszor elmondom valakinek, hogy engemet mi bűn mentett meg az Úr, ezek is okult dolgok, és én úgy érzem, hogy már akkor nincs szükség arra, hogy szólaljak meg, hanem inkább imádkozok azokért az emberekért. Köszönöm szépen!
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te érzékeny vagy ránk, hiszen értünk jöttél. És hűséges maradtál a keresztfának haláláig, hogy mi életet nyerhessünk. Köszönjük neked, hogy te megkérdezel minket. Ahogy megkérdezted Máriát ott a sírkertben, hogy miért sírsz. Te őszintén kérdezel bennünket, mert te tudod, hogy mi van a szívünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy te azért kérdezel, hogy a kérdéseiddel is gyógyíts és formálj. Hogy megváltozzon a látásunk, a gondolkodásunk, hogy a szűkösségből egy tágas térre léphessünk veled. Köszönjük neked, Urunk! És köszönjük, hogy fényességedet kész vagy újra meg újra ránk árasztani, hogy világosság gyújjék a szívünkben. Mert csak te tudsz világosságot gyújtani a szívünkben. És köszönjük, hogy bízhatunk benned. És köszönjük, Urunk, hogy általad mehetünk a nyitott kapun át. Köszönjük neked, hogy veled a kőfalon is átugrunk. Hogy veled nekünk minden lehetséges, mert semmi nincs lehetetlen a te számodra. Így állunk előtted, és így kérünk téged családjainkért, a család tagjaiért, azokért is, akik ismernek már, és azokért is, akik még nem ismernek téged. Taníts meg minket komolyan eléd állni és könyörögni, közben járni, bölcsességért, erőért és szeretetért, hogy veled indulhassunk tőled a másik emberhez, a munkába, a küldetésbe, a feladataink végzésébe, a táborba, idegenek közé. Köszönjük, hogy ezt ígéred, hogy nem vonod meg magadat tőlünk. Segíts abban és arra, hogy mi se vonjuk meg magunkat te tőled, hogy adjuk magunkat, hiszen te adtad magadat. Kezedre bízzuk most magunkat, hogy formáld, Urunk, a szívünket, a gondolatainkat, és imádságunk hadd érlelődjön tettekké, cselekedetté, amely rólad tud bizonyságot tenni. Köszönjük, hogy veled, ha egyedül vagyunk, akkor is többséggel lehetünk, de ugyanakkor kedves neked és tetszett neked, hogy együtt legyünk, mert szükségünk van egymásra. Áld meg a nyarunkat, a táborokat, a pihenést, a szabadságot, és add, hogy a szabadság idején, a táborokban különösen, hogy töltekezhessünk, és ismerkedjünk veled és egymással. Kiáltunk a gyermekekért, kiáltunk az idősekért, és a gyülekezet derékhadáért, de kiáltunk nemzetünkért, országunkért, népünkért. És imádkozunk, Urunk, a te népedért az egész világon, akiket üldöznek, bántanak. és mégis sokkal több erejük és tartásuk van, mint nekünk. Köszönjük, hogy megszégyenítesz minket általuk. Add, hogy ez bátorítson és minket erősítsen, hogy mi is talpra álljunk, és tudjunk rád mutatni, és akarjunk rád mutatni. Magasztalunk, dicsérünk, áldunk téged, aki menedékünk vagy oltalmunk, örömünk és vigasztalásunk. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságot mondva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, bocsánat, most egy kicsit megvariálom a liturgiát azért, hogy most akkor elénekelnénk az eddigi záró éneket, amit kiválasztottam, utána áldás, és utána még elénekelnénk, amit tanultunk, nem baj? Jó, és akkor utána mehetünk haza. Jó, tehát a 136. Zsoltár első 4 és 12-től 15. versét énekeljük, dicsérjük. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. És akkor most énekeljük el a